Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei édesatyán, köszönjük neked a te házad csendjét, és köszönjük neked azokat a ritka pillanatokat, amikor lehajtod az eget és leszállsz, és amikor olyan szó érkezik meg hozzánk, ami igévé válik az életünkben, és nem csak a fejünkben tapad meg, hanem már is elvégezte az ő munkáját, és már is valamit átalakított bennünk. Ezért kérünk, édesatyánk, ma este is arra, hogy szólj. Ha nem szólsz, akkor semmi nincs, ami hitet teremthet bennünk. Ha nem szólsz, akkor nincs, ami táplálja már meglevő hitet sem. Ha nem szólsz, akkor megsötétedik a te néped. Ha nem szólsz, akkor elbizonytalanodunk. Kicsoda készül harcra, hogyha nem világos és tiszta a trombita. Ha nem szólsz, akkor nincs, ami balzsamként hújjon a szívünkre, nem vigasztal emberi szó. Vannak helyzetek, amikor nem elég az emberi vigasztalás. Édesatyám, nagyon rá vagyunk szorulva te szavadra. Ha csak emberi szó marad a mi templomunkban, akkor megszűnik a létjogosultság a mi gyülekezetünknek. Kérünk, ne hagyj el bennünket, ne hagyja te teremtő szavad nélkül. Áld meg, kérünk, a mostani igét is, hogy az valóban ige legyen a számunkra. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy tudjunk figyelni, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre. Te látod, hogy mennyi kérdés feszül bennünk. Szeretnénk azokat bátran eléd hozni, amikre 100 éve nem kapunk már feleletet, és nincs, aki megmondja nekünk a választ. És ha meg nem arra a kérdésre kell válaszolni, ami miatt mi ráncigálunk téged, akkor segíts elfogadnunk azt, amit te mondasz. Lehet, hogy nem azokon a pontokon akarsz segíteni, ahol mi segítségre szorulva gondoljuk magunkat. Áldj meg minket mindenképpen, Urunk, és gazdagíts meg ma lelkeddel, igéddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igét ma Sámuel könyvéből hoztam, a Sámuel első könyve második részéből, a 11-től a 19-ig terjedő szakaszt. Elméne azután Elkána Rámába az ő házához. A gyermek pedig, Sámuel, az Úrnak szolgája lett, Éli pap előtt. Éli fiai azonban Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. És a papoknak ez vala szokásuk a néppel szemben. Amikor valaki áldozatot tesz vala, eljött a papnak szolgája, midőn a húst főzték, és a háromágú villácska az ő kezében volt. És beüti vala a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és mindent, amit a villácskával kihúz, magának veszi el a pap. Így cselekesznek egész Izraellel, akik oda mennek Silóba. És minek előtte a kövérét megáldoznák, eljön a papnak szolgája, és azt mondja az áldozó embernek, adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, hanem csak nyerset. És ha az ember azt mondja néki, hadd gyújtsák meg most a kövérét, azután vedd el majd, amit a lelked kíván. Akkor azt mondják, semmiképpen nem, hanem most adjad, mert ha nem, erővel elveszem. Igen nagy volt azért Éli fiainak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálták az Úrnak áldozatát. Sámuel pedig szolgált vala az Úrnak, mint gyermek, gyógy efóddal körülövezve. És anyja kicsiny felső ruhát csinált vala néki, és felvivé néki esztendőként, mikor férjével felment az esztendőként való áldozat bemutatására. Azt gondolom, hogy így első hallásra zavaros lehet, úgyhogy mondanék még néhány dolgot, hogy belehelyezkedjünk abba a történetbe, amiről itt szó van. Egy templomról vagy szentélyről van szó, Silóban volt ez a szentély, Izrael egyik szentélye volt, és arról szól ez a történet, hogy kiféle, miféle emberek szolgáltak az idő tájt a silói szentélyben. Kétféle szolgáló embertípust fogunk itt most látni, az egyik a kicsi Sámuel, a másik pedig Éli fiai. Hogy kerül ide az egyik, és hogy kerülnek ide a másik csapatnak a tagjai? A kis Sámuelről azt gondolom, hogy kiderült menet közben, hogy ő gyerekként került Silóba. Akik ismerik az ő történetét, tudják, hogy ő egy különleges gyerek, mert ajándékba kapták őt a szülei. Elkána és Anna sokáig vártak gyermekre, és nem született. És volt egy olyan nagy istentisztelet, amire fölment ez a házaspár a silói szentélybe, és Anna nem bírta tovább. Az úrházában olyan nagy szomorúság és fájdalom fogta el, hogy nagy sírásba kezdett, zokogott, kiöntötte a szívét az Úr előtt, és elmondta az ő fájdalmát, hogy mit jelent neki a gyermektelenség. Éli főpap felvigyelt erre az asszonyra, először azt hitte, hogy részeg, vagy nem tudta, hogy miért csinálja a műsort. Meg is kérdezte tőle, hogy mi a probléma. Anna elmondta neki, és Éli megáldotta, és Isten meghallgatta ezt az imádságot, és valóban egy év múlva kisfia született, és ezt a nevet adta neki, hogy Sámuel. A Sámuel név Sömá él, egész pontosan héberül, azt jelenti, hogy az Úr meghallgatott engem. Méltó, hogy ezt a nevet kapta ez a kisfiú. De nagyon kedves Annában nem csak az, hogy tőle kérte, Istentől kérte a gyermeket, hanem már amikor kérte is, neki kérte. És Anna még a születés előtt megfogadta, hogy egész életére az Úrnak legyen szentelve az a kisfiú vagy gyermek, aki születik. És hű is maradt az ígéretéhez, a fogadalmához. Amikor a kis Sámuel 4 éveske lehetett, és felseperedett, akkor fölvitte Silóba az Úr házába, és ott hagyta Éli főpapra bízta, hogy nevelgesse, gondozgassa és tanítsa az Úr háza szolgálatára. És itt olvastuk azt, hogy esztendőnként fölmentek és meglátogatták őt, és az édesanyja mindig egy számmal nagyobb ruhácskát készített neki. Azért érezzük, hogy nem lehetett ez egyszerű, egy egyetlen gyermekes édesanyának ettől a kicsitől megválni, de majd látjuk azt, hogy ez nem egy hiába való, vagy pedig nagyon bigott, vallásos áldozat volt, mert Isten nagyon megáldotta ezt a gyermeket, és benne egész Izraelt. Tessenek elképzelni, hogy Sámuel annyira áldott eszköze volt Istennek, hogy azt írja a Szentírás, hogy az ő idejében kezdett újra szólni Isten. Annyira megsötétedett Isten népe, hogy nem volt ige, hogy Isten hallgatott. És ha Isten hallgat, az Isten népe számára nagy ítéletnek a jele. Mert Isten nem talált hűséges szívűt. Nem volt, akivel beszéljen. És évtizedek óta az első ez a kisgyerek volt. Talán, ha csütörtökön együtt leszünk, akkor elmondom tovább a történetet. De ez a kisfiú volt, akivel elkezdett Isten újra beszélni. És Sámuel hűséges volt, megőrizte az Úr igéjét, tovább mondta azt, és felnőtt korában is olyan hűséges szolgáló embere lett az Úrnak, aki nyugdíjba vonulásáig majdnem hibátlanul végezte ezt a szolgálatot. No, itt még gyerekként van ott, a Éli főpap mellett, a silói szentély szolgálatában. A másik, akik itt még szolgálnak, nyilván itt felnőttek is kellenek, azok Éli főpapnak a fiai. Hát nem tudom, hogy mennyire állt össze itt a kép, de ez a két ember, ezekről azt kell mondjuk, hogy nagy az emberek. Ezek a húsok, meg főtt hús, meg villácska, meg áldozat, ez tulajdonképpen arról szól, hogy megvoltak annak a szabályai, hogy hogyan kell az áldozatot bemutatni. Ha egy család fölment a szentélybe és felvitte a jószágot, akkor annak az volt a menete, hogy először be kellett mutatni az áldozatot, tehát a legjavát azt megsütni, elégetni az oltáron gyakorlatilag, és külön kellett választani, és nyersen hagyni, vagy megfőve azt a húst, amit odaadtak a papoknak. A papoknak nem volt fizetésük, hanem gyakorlatilag az áldozatok egy része őket illette, és így volt megoldva az ő megélhetésük. Tehát az Úré volt az első, azt lehetett sütni, de a papok nem süthették meg, ők csak a főt vagy a nyers részt kaphatták. És Éli fiai pedig azt csinálták, hogy még mielőtt az áldozatot bemutatták volna, oda küldték a szolgáikat, azok mondták, hogy mi ezt a részt kérjük, nem érdekel minket, hogy ez hogy van, most az elején kérjük, nem a végén várjuk meg, és most azonnal adjad, mert ha nem, akkor elveszem erővel. És később föl van jegyezve róluk, hogy nem csak, hogy erősen berendezkedtek a szerzésre Isten háza szolgálatában, hanem azt is írja róluk az ige, hogy paráználkodtak, és az ott levő vendégekkel, meg hölgyekkel mindenféle mókát műveltek, és ajánlatokat tettek, és ez így ment, és van itt egy rettenetesen szomorú mondat, majd vissza fogunk rá térni, hogy az emberek megutálták Isten házát ő miattuk. Na, ennyit bevezetőül, és akkor nézzük most részletesebben ezt a kétféle embertípust, ezt a kétféle, hát idézőjelbe szolgálót. Mind a kettőről 3-at szeretnék mondani. Először lássuk Éli fiait. Konkrétabban azt írja róluk a Szentírás, hogy nem ismerték az Urat. Így éltek, nem ismerték az Urat. Hát azt nehéz lenne elképzelni róluk, hogy nem ismerték a Szentírásokat, vagy nem ismerték a Bibliát. Ismerniük kellett a papoknak annak idején, kívülről kellett tudni a Tórát. Szó szerint. Egy betű elhagyása nélkül. Tehát ők pontosan tudták, hogy ki az ő atyáik Istene. Pontosan tudták a pátriarkák történeteit. Pontosan ismerték azokat a nagy tetteit Istennek, amikben megmutatta magát Izrael népe életében. Mit jelent akkor az, hogy nem ismerték az Urat? Testvérek, úgy mondanám ezt, hogy talán mai szóhasználatban jobban értsük, hogy olyan értelemben nem ismerték az Urat, hogy nem ismerték el az Urat. maguk fölött főnöknek, maguk fölött úrnak. Ők nem úgy viselkedtek, mint akik fölött úr az Isten. Aztán a másik, ami még eszembe jutott, hogy lehet, hogy soha nem tapasztalták azt meg, hogy kicsoda az Isten. Tudtak történeteket, ismerték a betűt, az írást, de az élő Istenről nem volt megtapasztalásuk. És ma délelőtt jutott ez eszembe, hogy ez milyen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kérjük azt Istentől, hogy adjon magáról kijelentést. Pál apostol így is köszön el egy helyen az efézusi gyülekezettől, hogy adja meg az Isten nektek a kijelentésnek a lelkét. Testvérek, nagyon fontos az, hogy egy gyülekezetben sokan, vagy lehetőleg mindenkinek legyen az élő Istenről megtapasztalása. Hogyha csak a történeteket ismerjük, kognitív szinten, agyi szinten, de nincs egzisztenciális tapasztalatunk arról, hogy megérintett, átalakított, megrázott, megragadott engem a Krisztus, Pál apostol így írja az ő megtérését, akkor igazából nem ismerjük Istent. Adja meg nekünk kijelentésnek a lelkét, hogy megtapasztalásunk legyen Istenről. Eltölthetünk egy életet akár úgy, hogy nem történt velünk igazából semmi. Hogy csak emberi szinten, emberi gondolatok, emberi akarat szintjén mozgunk horizontálisan Isten dolgaiban is. Kérjük Istentől, hogy törje át vertikálisan, függőlegesen azt a falat, ami minket elválaszt, azt a plafont. Egészen jöjjön közel hozzánk, és hogyha ez megtörténik, a hitre, vagy a hitnek a teremtése, ez egy teremtési csoda. És ezt nem tudom elmondani, hogy hogy történik. De az biztos, hogy abban a pillanatban Istennek nem kell sok. Ő olyan hatalmas ő, hogy egy szó is elég. Egy pillanat elég. Egy Isten tisztelet elég. Hogy az ember belsőleg átalakuljon, egy irányváltás történjen meg, hogy egy új vonatkoztatási rendszerbe helyezzen mindent, hogy élő valóság legyen számára az a láthatatlan világ, hogy kolléga legyen az ő számára, bocsánat a kifejezésért, de az élő Isten, akivel napi kapcsolatban van, ahhoz az kell, hogy ő jöjjön, és valami mennyei beavatkozást végezzen bennünk, köztünk és rajtunk. Nem ismerték az Istent, sőt, azt mondja a Biblia, hogy Béliál fiai voltak, tehát nem Isten fiai voltak, hanem Béliál fiai. A Béliál az pedig az ördögnek egy speciális neve. Szabad-e ilyet mondani egy emberre? Testvérek, máshol is hallunk ilyet a Szentírásban. Jézus Krisztus is mondta ezt egyszer azokra a nagyon okos írástudókra, farizeusokra, akik büszkék voltak rá, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, és te minket ne oktass. És azt mondta Jézus, hogy ha Ábrahám fiai lennétek, akkor nem akarnátok engem megölni. De gyilkos indulatok vannak bennetek. Isten szent lelkének a munkájára azt mondjátok, hogy ez az ördög munkája. Azzal vádolták Jézust, hogy az ördöggel cimborál, azért csinál csodákat. Ezek a gonosz gondolatai bennetek. Az ő szellemi örökösei vagytok. Az ő szellemi örökségét hordjátok magatokban. Aki emberölő volt és hazugságnak atya kezdettől fogva. Testvérek, sajnos előfordulhat velünk, hogy ördögi befolyás alá kerülünk. Akkor, amikor engedünk olyanféle szándékoknak, indulatoknak, amik gyilkos indulatok, nem feltétlenül öljük meg a másikat késsel vagy pisztollyal, de amikor az életét rövidítjük meg, idegrendszerét tesszük tönkre, a jó hírét raboljuk meg, amikor az életből, mint olyanból rabolunk el valamit, akkor az ez a kategória. Vagy amikor a hazugságnak, a hazudozásnak bármely válfajába belecsúszunk, akkor gyakorlatilag ő előtte nyitunk teret. Béliál fiai voltak. Istent ismerni, testvérek, az nem azt jelenti, hogy ismerni róla történeteket, hanem életközösségben lenni vele. Tessenek elképzelni, hogy az ismerni szó, az a Szentírásban ott is ugyanez a szó, ahol házasságról van szó. Tehát olyan erős, szoros életközösséget jelent, mint a házas felek között. Akik akkor is egymást képviselik, ha távol vannak, nyugodt lehetek, mert ő is úgy gondolja, nyugodt lehetek, mert megegyeztünk. Egyek vagyunk, ha nem is vagyunk éppen együtt fizikailag. Testvérek, azt még el kell mondjam, hogy annak, hogy Isten ismerjük, és Isten gyermekei legyünk, egy Béliál fiai, annak van ára. Annak van egy feltétele. Ez pedig az, hogy engedjünk akaratának. Hogyha Isten gyermekei közé akarunk tartozni, akkor az feltételéző, hogy van egy atyánk, és az atyaházában, mint hogy otthon se azt csináltuk, amit akartunk, hanem minden háznak van egy rendje. Az iskoláknak is van egy szervezési és működési szabályzata. Mindennek megvan a maga rendje. Isten házának is megvan a rendje, Isten országának is, és ennek engednünk kell. Mindenki egyébként, aki elindul az Isten gyermeke vagyok című úton, az átmegy ezen, az megtanulja ezt a leckét, hogy le kell mondani az önrendelkezéséről. Pál apostol új életének az első mondata, szinte így sír föl az új élet, ez az újonnan született csecsemő hitélete, hogy azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Vagy van egy szép énekünk, ami eszembe jutott közben, akaratodat tanulnom, útaidban járnom. Kedvem kedved szerint légyen, tehát ennyire azonosulni Isten akaratával. Taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy szabadító Istenem, vezérelj engem az egyenes úton. Ezt a fajta szándékot, hogy én szívesen örömmel teszem. És azt gondolom, hogy akik elindulnak ezen az úton, azok megtapasztalják, hogy öröm ezt tenni. Ez nem kényszer. Arra állítódok be. Innentől kezdve öröm lesz Isten akaratát tennem. És áldások és a bizonyosság halmaza, tengerei jönnek felém, amikor sikerül Isten akaratát tennem. Hatalmas megerősítés ez abban, hogy igen, jó az út, jó az irány, erre kell menni. És már a következőhöz is erőt nyerek, miközben teljesítem Isten akaratát. Nem ismerték az Urat második, visszaéltek a helyzetükkel. Abban a hatalmi pozícióban voltak, hogy ők ott az embereket fracizhatták, sarokba szoríthatták. Ha tetszett, itt látjuk, el is vehették azt, amit ők hoztak, és ami egyébként nem járt volna nekik. Testvérek, gondoljunk arra, hogy az élet különböző helyzeteiben mikor szoktunk visszaélni a helyzetünkkel. Akár úgy, hogy mondjuk tudunk egy információt, vagy titkot. És hányszor van az bevallom becsülettel, hogy velem is előfordul, hogy elmondom. Hogy olyan nehéz vinnem, és egy belső baráttal olyan jó lenne megbeszélni. És aztán később megbánom, hogy nem kellett volna. Előfordult velem. Visszaéltem valamivel, amit rám bíztak. Vagy amikor azt mondja az ember, hogy hát igazából, ha nem végzek olyan jó munkát, az se gond, mert úgyse én viszem el a balhit, majd a főnök tartja a hátát. Visszaélek a helyzetemmel. Vagy amikor éppen a főnök visszaél a hatalmi helyzetével, és sigerből, erőből lenyomja a másikat, anélkül, hogy bármit is tudna, vagy kérdezne, vagy meghallgatná a véleményét. Vagy akár otthon, amikor a gyerekkel szemben, vagy úgy gondoljuk, hogy egy tőlünk kevésbé kvalifikált emberrel találkozunk, és nekünk van igazunk, és visszaélünk valamilyen módon a helyzettel. És a harmadik, amit el szeretnék mondani róluk, hogy miattuk sokan elpártoltak az Úr házától, és megutálták az Isten házát. Azért tessenek ebbe belegondolni, hogy micsoda nagy a felelősségük azoknak, akik az oltár körül vannak, nekünk lelkészeknek, mindenek előtt, presbiter testvéreknek, azoknak, akikről tudják, hogy igen, eljárnak a templomba. Óriási a felelősségünk. Mi egy szűrő vagyunk. Vajon mi megy át rajtunk kifelé? És vajon olyan képet adunk-e, ami miatt szívesen jönnek, és vonzó a mi közösségünk, vagy vonzóvá válik rajtunk keresztül Isten háza? A napokban írnom kellett egy prédikációt, egy karácsonyit, és a napkeleti bölcsek történetét választottam, és annyira becsültem a napkeleti bölcseket. Tessenek abba belegondolni, hogy ők elindultak naív, tiszta lélekkel. Tudták a dánieli proféciát, hogy igen, Izraelben egyszer majd jön a Mesiás. A csillagok állása meg úgy volt éppen összekonstellálva, hogy most lehet az, és elindultak. És természetesen az új királyt, Isten népének a királyát, azt Isten népe között keresték. És mit találtak Isten népe között? Elmennek Jeruzsálembe, és ott találnak egy paranoiás, hibbant, őrjöngő királyt. És ott találnak közömbös, súnyi írástudókat. Tessenek belegondolni abba, hogy elővették az írást, azt mondja, hogy igen, valóban ezt írta a próféta, Uram, király, az információ helyes, Betlehembe kell menni. Ezek jönnek 1000 kilométerről, ők meg 22 kilométerre vannak, és nem mennek ki megnézni. Évezredek óta ezt várták. Erről beszéltek a proféciák. Ez a váradalom tartotta össze állítólag Isten népét. Tudják kívülről a Bibliát, tudják az írást. Fel is mondják a szöveget. És ezzel vége is. A napi programjuk nem változik, hazamennek vacsorázni, vagy éppen tovább beszélnek arról, hogy milyen szép is volt itt az élet, mikor még a rómaiak nem ültek a nyakunkon. És nem változik ez a másnapi programjukban sem. Ez a hideg, üres vallásosság. És nem mennek ki megnézni. Semmi motiváltságuk, semmi kíváncsiság bennük, semmi vágyakozás. Döbbenetes. És ezek a kedves, tisztességes bölcsek, ezek a pogány emberek, ezek tovább mennek, kibírja a hitük ezt a nagyon megbotránkoztató viselkedést, amit ott tapasztalnak. Ami a fényes csillag egyértelmű megjelenése, És a Jeruzsálemben tapasztalt dolgok, meg zavarodottság, meg felháborodottság, meg kavarás között van. Ki bírja a hitük, és tovább mennek. Testvérek, olyan szomorú az, amikor valakik azért ragadnak, vagy tapadnak meg a hitéletek bizonyos pontján, vagy azért nem jönnek, vagy maradnak el olyanok is, akik már elindultak, mert láttak valamit Isten népe között, ami őket teljesen leépítette, megdöbbentette, és nem tudják összerakni a képet, hogy akkor ez most hogy van. Óriási a felelősségünk. Miattuk megutálták az emberek az Isten házát, és az abban való áldozatot. És szegény Éli hogy viselkedett? Testvérek, szánalmas. Még sajnálnám is egy ponton szegény öreg Élit, akiről azt mondja a Biblia, hogy látta a fiait, nem tetszett neki, amit csináltak, mondta is nekik, hogy elnyebelnye, de nem akadályozta meg őket ebben. Holnap a jókai szülőkkel készülünk egy közös találkozóra, és úgy tele van a szívem mondani valóval, mert annyira látjuk azt, hogy minden a családom múlik. Majdnem minden a családom múlik. Egy jó család diktatúrák között, őrjöngő állati világban is át tudja menteni a gyermeket jobb időre, meg tudja védeni, olyan muníciókkal tudja felszerelni, amik hatnak, amik megtartják őt. De nem kereshetünk olyat a gyerekben, amit nem plántáltunk el benne. Nem várhatunk tőle olyan dolgokat, aminek a magját nem ültettük el. És itt van szegény Éli, aki tudja, hogy rosszat csinálnak, fáj is a szíve miatta, még szól is, de nem szerez érvényt a tisztességnek, és nem szerez érvényt az akaratának. Nem tudom, miért nem tette. Fél tőlük, vagy cikinek tartotta, vagy úgy gondolt, hogy öregő már, meg hát jöjjenek a fiatalok. Nem mindegy. Azért nem mindegy, testvérek, mert nem csak az úrháza ment erre rá, hanem ez a család gyakorlatilag pár év múlva kipusztult. Istennek olyan büntetése érte utol őket, hogy ez a csapat gyakorlatilag kiirtatott az élők földjéről. Na most nézzük Sámuelt, ő azért sokkal pozitívabb. Szolgált az Úrnak Éli előtt. Mit is csinálhatott ő ott pár évesen? Hát én azt gondolom, hogy kinyitotta az ajtót, meg becsukta az ajtót, úgy képzeljük el, hogy topogott a kis ruhájában, segítkezett ebben, abban, Élinek a keze alá adta a gyertyát, vagy az áldozathoz szükséges eszközöket. Este becsukott, reggel kinyitott. De az a lényeg, hogy ott volt, és az ő szolgálata cseppet sem volt kevesebb a felnőttek szolgálatánál. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy a gyermek is tud Istennek szolgálni. A gyermekek szolgálata, a gyermekek imádsága is nagy dolog Isten előtt. Őket teljesen komolyan veszi. És azokat is hadd biztassam, akik úgy érzik, hogy én hitben vagyok kicsi. Én még hitben vagyok gyermek, én még hitben vagyok induló, még most tapogatok. Nem baj. Egészen egyszerű dolgok. Mindazt, amire az Úr indít. Lehet, hogy egy mondat, egy jó szívű mozdulat, egy mosoly, egy bármi. Egészen gyakorlati dolog, ami a szívedből telt, a szolgálat. Isten gondoskodik a kicsikről is ilyen szempontból, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járjanak ők is. Mindnyájan így járunk. A szolgálatokat nem mi találjuk föl, hogy én most pedig képzeljétek, kitaláltam, hogy ott lehetne szolgálni. Nem így van. Hanem Isten olyan kedves, hogy még azt az utat is elénk rakja. Azt mondja Pál, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járunk. Isten elintézi, hogy oda keveredjek valahogy abba a szituációba, arra meg felkészít, hogy majd ott mit kell csinálnom. És a végén dicsőítem és áldom Istent, hogy meg tudtam oldani. Aki meg még ott volt, az is dicsőíti Istent, és nem engem, hanem hogyha ilyen helyzetekben vagyunk, amiket Isten készít, akkor abból mindig az ő nevére származik dicsőség. Szolgált az Úrnak Éli előtt. A másik dolog, amit ír róla a Biblia, hogy folyamatosan növekedett. Tetszenek tudni nekem először, amikor először találkoztam ezzel a történettel, az jutott eszembe, hogy olyan ez a kisgyerek itt, ezek között a tróger farkasok között, mint a lakótelepen az aszfalt közül kibújó kis pitypang tavasszal, amelyik az aszfalt repedésein is ki tud törni, mert van benne életerő, és csirázik, és az élet az élni akar, és sikerülni akar, és Sámuel úgy van itt. Isten gyermeke nem tud olyan vacak helyre kerülni, és nem tud olyan élethelyzetbe kerülni, hogyha benne van az élet. Ha benne van Isten lelke, akkor az növekedni fog. Isten lelkének ez a szabálya, a természetrajza, a törvénye. A hívő embernek ez a belső törvénye, hogy növekszik. A külső emberünk megromol, írja Pál apostol. Ez a karosszéria lassan felbomlik, és levetjük majd. Hála Istennek nem fogjuk sajnálni, amikor majd átöltözünk és átlépünk az örök dicsőségbe, mert olyat kapunk majd, amelyik nem fog tönkrevenni. De belül azt mondja Pál, hogy a belső ember napról napra újul, és izmosodik, erősödik. Ez az egyetlen kategória, testvérek, ahol nem úgy van, hogy nyugdíj felé az ember lefele hanyatlik, hanem úgy van, hogy egyre inkább kiteljesedik. Nem úgy van, hogy egyre inkább megszárad, hanem egyre inkább érik, mint a gabona szépen az aratásra. Ez egy csoda dolog. Isten törvényei egészen másak, mint a mieink. És az idős testvéreknek nem kell elkeseredniük, hogy az ő életük már semmire sem jó. Egyáltalán nem így van. Folyamatosan növekednek. Növekednek a kegyelemben. Azt mondja Pál, hogy növekedjetek a kegyelemben. És a mi Urunk Krisztusunknak a megtartó erejében. Növekedhetünk az alázatban. Növekedhetünk az irgalmasságban. Növekedésnek hatalmas pályája előttünk. Azt mondta egy Johannes Zajc nevű idős prédikátor, aki főleg paraszt emberek között prédikált, és nagyon szemléletes hasonlatai voltak, azt mondta, hogy testvérek, növekedjünk lefelé, mint a tehén farka. A hív ember lefelé mélyüljön az alázatban, néki növekednie kell, nekem pedig alább szállnom. Növekedni a Krisztusban ezt jelenti. Van egy nagyon szép ének, amit úgy szándékozom megtanítani majd a gyerekekkel, erről szól, hogy akik téged szeretnek, tündököljenek, mint a kelő nap az ő erejében, amelyik egyre-egyre kiteljesedik a hajnaltól a fényes délig. Itt nem lehanyatlásról és tönkremenésről, meg halálba zuhanásról van szó, hanem egyre inkább kiteljesedő déli verőfényről, teljes dicsőségről. Hát akik téged szeretnek, Uram, akik szeretik őt, tündököljenek és növekedjenek. És a harmadik dolog, amit elmond Sámuelről, ugye volt ez, hogy szolgált az Úrnak, hogy folyamatosan növekedett, egy olyan környezetben is, ahol se anyja nem volt, se az ő kis fátyoló szeretete, semmi nem volt, külsőleg, nem voltak feltételek. És mégis növekedett, és a harmadik pedig, kedves volt Isten és emberek előtt. Kedves emberekkel egyre ritkábban lehet találkozni, mert mindenki túlhajszolt, fáradt, ideges, reménytelen, bizonytalan. De azért valljuk be őszintén, hogyha találkozunk egy kedves emberrel, akkor azt úgy rányílik a mindenünk, és szívesen vagyunk vele. A mellettem levő ABC-ben van egy ilyen kedves, szerintem már nyugdíjas néni, aki ott a húsos pultnál van. Ha ő van, mindig veszek párizsit. De ha nem ő van, hanem a másik, aki egy duli-fuli durca, megmondom őszintén, hogy van bennem egy ilyen pici félelem, és inkább nem teszem ki magam a megjegyzésének, meg annak, ahogy odalöki a cuccot, mert az érzem, hogy nekem rossz és bosszant. És tudom, hogy keresem azt, aki kedves. És lehet, hogy az ember messzebbre is elmegy egy kedvesebb ügyintézőhöz, mint aki ott van, de nem jó vele találkozni. Kedves volt Isten és emberek előtt. Egyébként Jézus Krisztusról is ez van megírva, a gyerek Jézusról, hogy növekedett bölcsességben, testének állapotában, és növekedett Isten és ember előtti kedvességben. Az nagy dolog, hogyha Isten ezt meg tud őrizni a szívünkben. Mert minden ilyen dologhoz energia kell. Azt hiszem, hogy azért vagyunk így tönkremenve, mert nem marad energiája az embernek az érzelmi életét megélni, a kapcsolatait gondozni. Azokhoz mindhez energia kell, abba energiát kell investálni, belefektetni és időt. Hogyha kifogynak az erőtartalékaink, meg a szeretett tankunk, akkor szabad Istenhez fordulni úgy, ahogyan mindenért szabad. Szabad kedvességért is odafordulni. Pál apostol is azt mondta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, erő csak Krisztusból. És nekem nagy vigasztalás volt az elmúlt héten, hogy azt mondja Isten, hogy akinek nincs bölcsessége. És sokszor érzem azt, hogy Istenem meghaladja az agyamat, a befogadó képességemet is, az, amit nekem tudnom kéne, látnom kéne, olvasnom kéne, tehát lehetetlen. És így összegyűjtötte bennem ezeket az aggodalmakat Isten ezzel az igével, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki szemrehányás nélkül adja mindenkinek, aki azt kéri. Szemrehányás nélkül, még erre is vigyáz Isten, hogy nehogy én kellemetlenül érezzem magam, hogy nincsen nekem bölcsességem. Tudja ő, hogy nincsen, de nyugodtan kérhetek. Én adhatok mindent, csak kérjetek. No, eddig szeretném mondani most is, hogyha Isten életet, akkor talán majd folytatjuk csütörtökön. Ez tehát a kétféle típusú szolgáló, Éli fiai, akik Béliál fiai voltak, visszaéltek a helyzetükkel, és miattuk káromoltatott az Isten neve, a hívő nép között is, meg a pogányok között is. És itt van Sámuel, aki a maga egyszerűségében, amivel tudott, jó szívvel szolgált az Úrnak, Isten megajándékozta azzal, hogy folyamatosan növekedett, és azt írja az ige róla, hogy kedves volt Isten és emberek előtt. Hát ezekben a sámueli tulajdonságokban erősítsen bennünket az Isten a következő héten. Amen. Édesatyán, köszönjük neked, hogyha elhívtad a mi életünket, és megszólítottál, és köszönjük, hogy nem kell abban a félelmetes sötétségben, ürességben, tanácstalanságban sodródnunk, hányódnunk, amiben ez a világ sodródik. Istenünk, rettenetes látni életeket, amilyen szinten zajlanak, amilyen primitívségben, igazából állati, ösztöni megnyilvánulásokban történnek. Kérünk, édesatyánk, hogy tarts meg minket a te szeretetedben. Tarts meg minket, Urunk, abban az erőben, erőtérben, amit te tudsz körénk vonni. Te látod, hogy elszívja ez a világ, ami összes energiánkat, életerőnket, holott nem csak magunkat kéne tartani, hanem arra is kellene, hogy fussa az erőnkből, hogy másoknak szolgáljunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy a te erőd ilyen. Köszönjük, hogy az engedelmességben erő van. Segíts, Urunk, kérünk látni azt, hogy mi a következő lépés, amiben bátortalanok vagyunk, vagy amit régóta tudunk már, hogy meg kéne lépni, hadd léphessük meg a következő héten. Segíts bennünket, Istenünk, abban, hogy mások felé oda tudjunk hajolni. Láttasd meg velünk, hogy ki az, aki szűkölködik a mi szeretetünk, szavunk nélkül, ki az, aki arra vár, hogy odahajoljunk hozzá. Kérünk, Urunk, hogy a te országodnak az erőit, annak a szépségét, a te szeretetedet és jó indulatodat áraszt ki rajtunk keresztül a következő héten. Szeretnénk erre ráadni magunkat. Köszönjük neked, Urunk, a mi gyülekezetünket. Köszönjük azt, hogy sokakat hordozol. Köszönjük azokat, akiket betegségből gyógyítgatsz, vagy meggyógyítottál. Köszönjük az indulókat. Köszönjük az érdeklődő fiatalokat, vagy fiatal szülőket. Tartsd meg, édesatyánk, a te népedet. Köszönjük, hogy az a te ígéreted, hogy a te népeden a pokol kapui sem vesznek erőt. Látjuk, hogy pokoli erők tombolnak körülöttünk. De köszönjük a biztonságot. És köszönjük azt, hogy a te szereteted bele fog ölelni bennünket ebből a világból, az örökké valóságba is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen.